December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Here's coming
out of power. Mahal Nalbana Soviet Chapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Az adásunk elején két gyors információt szeretnénk elmondani. Az egyik az, hogy megjelent a 9. bónusz epizódunk a Patreon oldalunkon, melynek a címe Jégbefagyott expedíció, és Ernest Shackletonnak a déli sarki expedíciójának történetét meséljük el benne. Ez egy nagyon érdekes történet. Shackleton elhatározta, hogy expedíciós csapatával gyalog át kell az Antarktiszon, de úton a kontinens felé a hajójuk belefogyott a jégbe, és kezdetét vette egy igencsak izgalmakkal teli és kalandos út. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre a történetre, akkor gyertek a Patreon oldalunkra, ott meg tudjátok hallgatni.
Másik hirdetnivalónk pedig, hogy ismét kikerül egy szavazás, a következő utáni adás témáját tudjátok megszavazni, és szokásos módon két téma közül tudtok választani. Az egyik az A opció egy eltűnt civilizáció nyomában, a B opció pedig tragédia a dzsungelben. Úgyhogy gyertek a social media felületeinkre, tudtok szavazni Instagramon, Facebookon és Patreonon keresztül is.
Igen, az Instagramon sztoriba kerül majd ki a szavazás szerdán, úgyhogy aki instán szeretne szavazni, az szerdán csekkolja a sztorinkat, ott tud majd választani a két opció közül. Egyébként mindkét téma hallgatói ajánlás. Megkérdeztünk titeket egy pár hete, hogy milyen témákat javasolnátok, amiből szeretnétek adást hallgatni, és rengetegen írtatok, nagyon szépen köszönjük. A sok válaszból kiválasztottunk kettőt, úgyhogy most ebből a kettőből választhattok ti is.
Most pedig kezdjünk bele mai témánkba, ahol Csunderlik Péter történésszel fogunk beszélgetni a Galilei körről, ami a 20. század elejének egy nagyon fontos ifjúsági köre volt, és az adás során többek között beszélni fogunk az akkori kultúrharcról, a szabadkőművességről és az akkori diákszervezetek harcairól.
Tehát mai vendégünk Csunderlik Péter történész. Péter, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehetek.
Köszönjük. A mai adásunknak a témája a Galilei kör lesz, amiről nemrég megjelent egy újabb könyved ebben a hónapban, a Galilei kör története. És hát akkor ugorjunk bele rögtön a közepébe, hogy miről híres ez a Galilei kör.
A Galilei kör egy 1908 és 1919 között működő szabadgondolkodó ateista, materialista diákegyesület volt, amelynek a jelentőségét aztán nagyon eltúlozták a Horthy korszakban, köszönhetően annak, hogy a Galilei kört, és hát ugye mögötte álló, a Galilei kör támogató radikális szabadkőműveseket vádolták azzal, hogy komoly szerepet játszottak az első világháborús magyar vereségben, és aztán így módon ugye Trianont is a Galilei kör felforgató defetista tevékenységének tulajdonították, amelyel szemben én mindig szkeptikusabb voltam, mielőtt még ugye a forrásokkal megismerkedtem volna, hiszen ha egy ország, egy korabeli nagyhatalom, az Osztrák-Magyar Monarchia, annak a vereségét tudja okozni, egy budapesti fénykorában is 1000-1100 fős ateista, materialista, szabadgondolkodó diákegyesület néhány háború ellen söröplap szétszórásával a katonák között, akkor hát már amúgy is a végét járja egy ilyen ország. Tormai Cecilia Bújdosókönyvben képviselte ezt a nézetet, amelyről én mindig elmondom, hogy érdemes egy expresszionista horrorregényként olvasni, amelyet első szám első személyben írtak napló formában, és annak nagyon kiváló, de valójában a Bújdosókönyvnek a megbízhatósága nagyon alacsony, tehát egy erősen uszító műről van egyébként szó, amelynek hát újabban nagyon nagy kultusza van a 2010-es évek óta, köszönhetően annak, hogy nagyon sok hortikori toposz visszatért a köztudatba. Így módon a Galilei körnek a negatív megítélése is uralja a nyilvánosságnak azon részét, ahol foglalkoznak ilyen típusú történelmi kérdésekkel, mint az első világháborús magyar vereség, az azt követő őszi rózsás forradalom, vagy éppenséggel a tanácsköztársaság. Tehát aki a Galilei kört hallja, az jellemzően egy negatív, sötét, démonizált egyesülettel találkozhat, noha Valójában a Galilei kör a magyar történelem egyik legszínvonalasabb diák egyesülete volt, amelynek soraiból nemzetközi hírű tudósok kerültek egyébként ki, és hát Ady Endre maga is a galléistákat az új magyar fiataloknak tartotta, vagy éppen Jászi Oszkár úgy gondolta, hogy a galléisták lehetnek azok a magyar fiatalok, akik Magyarországot a Balkánból Nyugat-Európába vezetik el. Ez persze végül nem következett el, így módon egyébként egy tragikus történet is a Galilei körnek a története, és szépen mutatja azt, hogy nagyon kiváló képességű, nagyon elkötelezett, lelkes fiataloknak a törekvései adott esetben miképpen törhetnek össze a korabeli Magyarországnak a korlátain, vagy önmagában az életnek azon korlátain, hogy az ideák miképpen találkoznak a realitásokkal, hát legtöbbször, hogy az ideák törnek össze.
Te mikor kezdtél el foglalkozni a Galilei körrel? Tehát mikor kezdted el kutatni?
A Galilei kör történetével én 2011-ben, ugyanis akkor lettem doktori hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a gazdaság és társadalom történeti programban, és a Galilei kör történetét választottam feldolgozásul, önmagában a jelentősége miatt, és először én egy emlékezett történeti doktori diszertációt szerettem volna írni, tehát a Galilei körre kapcsolatos toposzokat, bal és jobboldali toposzokat, miképpen változott a Galilei körnek a megítélése, azzal szerettem volna foglalkozni, mert alapvetően egy historiográfiai érdeklődésem volt, egy emlékezett történeti érdeklődésem, és egy olyan témát választottam, ami egyfelől nagyon polarizált, tehát szélsőséges megítélése van, hogy Ady Endre a láznak ifjú seregének tartott a galéistákat, másfelől mondjuk Tormai Cecil pedig tényleg hát tüdővészes diákoknak, akik ugye megmétezik a magyar fiatalokat. De, ahogy fokozatosan emberültem a témában, egyre nyilvánvalóbb lett, hogy igazából ennek a története nincsen megírva.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért jött létre a Galilei kör, ahhoz mindenképpen érdemes beszélni a századelőnek a kultúrharcairól, mert te magad is így fogalmazol a könyvedben, hogy akkor is volt egyfajta kultúrharc, és hát milyen társadalmi helyzet volt akkoriban az országban? Mi foglalkoztatta az embereket?
Az embereket leginkább, a magyar embereket leginkább, vagy legalábbis a véleményformálókat leginkább a Bécshez való viszony foglalkoztatta. Tehát, hogy az osztrák-magyar monarchiában Magyarország, a magyar királyság elvileg egy társállam volt, de valójában mindvégig alá volt rendelve Ausztriának, a lajtántúri területeknek, és ez egy jelentős frusztráltságot okozott a magyar nemzet véleményformálói körében, pláne úgy, hogy a magyar nemzet lényegében 1848-49-ben jött egyébként létre. A magyar nemzeti identitás, hogy kiformálódott, az erőteljesen szabadságharcos volt, függetlenségi harcos volt. És így módon a korszakunkat is, tehát a 19. század végét, 20. század elét nagyon meghatározta a kurucos függetlenségi harcos identitás. Ez azt jelentette, hogy a politikai életben a legfontosabb kérdés a közjogi kérdés volt, vagyis hogy kell-e nekünk a kiegyezés, vagy nem kell. A magyar politikai pártok ementén, a kérdés mentén polarizálódtak, álltak szemben egymással. Most a magyar ellenzék, amely kurucos volt, tehát egy önálló Magyarországot szeretett volna, az a dualizmus korában nem kerületett hatalomra. Annak ellenére, hogy a magyar lakosságú területeken mindvégig erősebb volt a magyar ellenzék. De mivel a magyar ellenzéknek a hatalomra kerülése, amely közjogi ellenzék volt, az egész osztrák-magyar monarchiát széteséssel, szétveréssel fenyegetette volna, hiszen alapvetően kérdőjelezték meg ezt a közös ügyes konstrukciót, ezért azt lehet mondani, hogy a mindenkori szabadelvű kiegyezéspárti kormánypárt, ezt nevezzük egyszerűen a Tiszák pártjának, tehát Tisza Kálmán és aztán Tisza István ugye, pártjainak, az lényegében kihasználva azt, hogy nagyhatalmú kormánypártként uralta a magyar államigazgatást, és kedvükre változtathatták meg a választógi törvényeket. Az országban a választókerületeket például úgy rajzolták meg, hogy az ország közepén, ahol nagyon erős volt, egyfelől ugye magyar lakosság volt, másfelől ez a magyar lakosság, ez nacionalista volt, kuruc, ott ilyen hatalmas választókerületeket hoztak létre. A perem területeken, a nemzetiségi területeken, ott pedig kisebbeket. Ebből az adódott, hogy a legkossuthiánusabb, legnacionalistább, legkurucosabb területén az országnak mondjuk 6000 szavazó jutatott be egy képviselőt, míg a nemzetiségi részeken, ahol nagyon könnyen tudták ráadásul manipulálni a szavazatokat, ott adott esetben akár 200 szavazó is bejutatott. Tehát volt egy ilyen aránytalanság. És aztán ugye a korrupcióval, vesztegetéssel, itatással, szavazók kizárásával, meg a szavazóknak a listázásával, mert akkoriban ez még törvényes volt, ugye név szerint szavaztak, nyíltan szavaztak, a kormánypár tudta biztosítani a mindenkori fölényét, noha adott esetben kisebbségben volt. Erről írta meg Gerő András az Elsőprő Kisebbség című 1988-as könyvét, ami nagyon kiváló és nagyon tanulságos, mert mutatja azt, hogy gyakorlatilag milyen problémához vezet az, hogy egy ellenzék nem tud egyébként hatalomra jutni egy rendszerben, és maguk az ellenzéki politikusok is tudják, hogy nem tudnak hatalomra kerülni, ezután miképp vezet a korrupcióhoz, megalkuváshoz. Tehát nagyon-nagyon mély problémákat jár át ez a munka. Ez volt a politikai feszültség. Na most, mivel ezt a problémát, az, hogy van egy szabadelvű kormánypárti, szabadelvű bécspárti kormánypárt, és van egy ellenzék, amelynek egyre inkább kialakult az az érzete a radikális értelmiségek között, hogy ez csak egy állellenzék, mert hogy valójában kurucos retorikát folytat, a függetlenségről beszél, a Kossuth kultuszt próbálja meg gyakorolni, de valójában egyébként érdemi ellenzéki tevékenységet nem folytat, tehát nem különbözik érdemben magától a kiegyezéspárti kormánypártól. És hogy érdemben nem különbözik, ez meg is mutatkozott, amikor története során először 1966-ra került az ellenzék. Akkor ugyanis hiába követelték az önálló, ugye szuverén Magyarországot, eleve csak úgy kerülettek kormányra, Ferenc József az uralkodó úgy nevezte ki az ellenzéki politikusokat, hogyha előtte megegyezik minden lényeges kérdésben, és csak a nacionalista retorika maradt meg lényegében a korábbi ellenzékieknek. Ugye az azt jelentette, hogy mondjuk beszélhettek egyébként az átkos Bécsről, de minden lényeges kérdésben ugye megegyeztek és elfogadták, amit kellett. És kompenzáltak mondjuk nemzetiségellenes intézkedésekkel, tehát 1907-ben a Lex Aponyival. Szóval mivel érdemi politikát nem láttak, ezért fokozatosan kezdtek kiformálódni új típusú pártok. Az egyik ilyen volt az Országos Polgárradikális Párt, amely csak 1914-ben alakult meg Jászi Oszkár vezetésével. Ez egy olyan értelmiségi bázisra támaszkodott, amely 1906-ban indított el a 20. század című folyóiratot, ez szociológiai folyóirat volt, és 1901-ben jött létre a Társadalomtudományi Társaság. És itt már a politikától elérkezünk az eszmékhez, tehát hogy milyen eszmei hatások inspirálták ezeket az értelmiségieket, akik egyébként majd a tanítói, mesterei lesznek a gallistáknak, a fiatal diákoknak. Ilyen típusú ugye törvényeken alapuló gondolkodás volt a marxista történelmi materializmus, ami szintén hatott egyébként rájuk, hogy a gazdasági erőknek vannak törvényszerűségei, amik hatnak egyébként az emberek cselekedeteire. És ezeket megvizsgáljuk, akkor megértjük a világunkat, és tudományosan tudjuk megválaszolni azokat a problémákat, amik egyébként fontosak. Na most az volt a probléma, hogy történelmi szociológiai okokból ennek a radikális értelmiségnek egy jelentő százaléka zsidó származású volt. Magyarnak tartották magukat, például Jászi Oszkár, a polgári radikálisoknak a vezéralakja, ő mondjuk később tudta meg egyébként a zsidó származású, mert őt reformátusnak nevelték. De alapvetően arról volt szó, hogy mégis ez a urbánus, intellektuál réteg köszönhető annak, hogy történelmileg egyébként a zsidóság alapvetően a városokban lakott, aztán mivel egyébként a zsidóság egyébként is felülreprezentált volt a magyar iskolarendszerben, mivel mindig ugye az intellektuális tőkét fektettek, ennek köszönhetően nagyon sok zsidó volt. És itt jön be az a probléma, hogy a politikai és intellektuális ellentétek, köszönhetően a társadalmi kvázi ellentéteknek is, amit Erdély Ferenc, meg Hanák Péter és mások a kettős társadalom problémájával írtak le, hogy a kor Magyarországa úgy nézett ki, hogy volt egy, a hagyományos magyar elit, az ugye keresztény, mondjuk így, hogy keresztény volt egyébként ez a keresztény úri elit, az a gentroid elit, nemesi származású, amelyben fokozatosan ugye elveszett az előjogait, és süllyed egyébként lefelé. És van egy emelkedő, urbánus, zsidó származású polgári elit, amely kulturálisan jelentősen különbözik egyébként a hagyományos keresztény nemzeti úri középosztálytól, ami kialakult.
Bocsánat, így közösszöltök egy kérdés, hogy mikben különböztek, tehát mik voltak ezek a különbségek?
Például mondjuk kulturális preferenciákban, tehát ugye műveltségben. Mindkettő nagyon magas színvonalú műveltségi volt, de például a hagyományos úri középosztályi elit, amely a gentroid, a lefelé süllyedő gentroidból alakult ki, ott egy nagyon erős volt a latinos műveltség, a nemzeti műveltség. És velük szemben mondjuk az emelkedő polgári, urbánus zsidó intellektuellek, meg főleg ilyen nyugati műveltségűek voltak, tehát nagyon, nagyon fontos volt számukra mondjuk a harmadik köztársaság Franciaországa, tehát 1871 utáni Franciaországnak az elitje. Főleg angol száz, tehát angol és francia, míg mondjuk a hagyományos az elősen ugye a latinos műveltség, a klasszikus magyar latinos műveltség és mondjuk a németes műveltség volt egyébként jellemző. És ezek nem kizárólagos ellentétek, tehát hogy ez is az is jellemezte a két réteget, de hogy ez megvolt, és mondjuk a valláshoz való viszony. Tehát a hagyományos gentrikből lefelé süllyedő úri középosztálybeli értelmiségi, latiner értelmiségi réteg, az jellemző, hogy a vallásos volt, ugye keresztény, másik a zsidó származásúak közül, ők főleg ugye ateistákká váltak, és hogyha mondjuk reformátussá keresztelték egyébként őket, akkor is kevésbé volt rájuk jellemző a vallásosság, tehát ilyen szekulárisabbak, nyugatosabbak voltak. És itt jön be ez az ellentét, ami aztán 1901-1901-től a Budapesti Egyetemen is egy konfliktusba tört ki, amikor a Budapesti Egyetemen elkezdődött a kultúrharc. Lényegében a 20. század elején köszönhetően a magyar társadalomnak a csonkaságával, történelmi problematikájával, tehát ez nem csak magyar, hanem általában egy közép-kelet-európai sajátosság, hogy történelmi okokból az a társadalom fejlődés, ami mondjuk Franciaországban ugye megtörtént, hosszabb idő alatt, itt ilyen hullámokban érkezett meg nagyon sok minden, nagyon sok eszmény hatás. Kulturálisan például, és az új eszmék, a szekularizáció eszméje, a darwinizmus eszméje. Az egyetemre kezdett belépni egy jelentős részt zsidó származású, fiatal értelmiségi réteg, amelynek nem volt zsidó indítása, tehát magyarnak tartották magukat, és egyébként szekulárisak voltak. A műveltségük különbözött a hagyományostól, mert ők mondjuk Franciaországra orientálódtak, ilyen szociológikus gondolkodás jellemezte őket. Szekulárisak voltak, darwinisták voltak, és ez ütközött össze intellektuálisan az egyetemi pozíciókat, meg az értelmiségi pozíciókat addig birtokló, de úgy egyébként családilag lefelé süllyedő hagyományos magyar úri középosztálybeli fiakkal, akik mondjuk főleg katolikusok voltak, és nekik is volt egy diákegyesületük, ez a Szent Imre kör, amely egyébként szintén magas színvonalú volt, és jöttek az újak, akik aztán később a Galléikört megalapították, amikor hát ez a fokozatosan eszkalálódó kultúrharc különböző hetcekben tört ki, robbant ki, és a hetcek eredménye lett végül, hogy az új fiatalok, akik magunknak újaknak tartották, végül 1908-ban megalapították a Galléikört, konkrétan egy neves oktató, Pikler Gyula körüli harcok idején, akinek az eszmény szintén jól mutatják, hogy ezek az új gondolatok milyen hatással jártak a korabeli nyilvánosságban. Csak röviden összefoglalva, Pikler Gyula körül, aki az egyetem, a Budapesti Tudományegyetem a mai ELTE oktatója volt, előbb 1901-ben, majd aztán 1906-ban robbantak ki hetcek. A hetcek azt jelentik, hogy előbb próbálták elletetleníteni az óráit, aztán ezek az elletetlenítések a verekedésbe torkoltak, amikor a Pikler Gyulának a hallgatói összeverekedtek az előadásokat megzavarni igyekvő keresztény, katolikus Szent Imre kör tagokkal. Pikler Gyula pozitivista tudós volt, aki azt állította, szintén egy történelmi materialista alapon, hogy a nemzetek nem örökök. Tehát, hogy a nemzet egy adott kor kívásaira született válaszként, ahogy Pikler szemlélete szerint a történelemben minden. Tehát vannak kívások, vannak válaszok, és törzsek léteztek, mert az megfelelt az adott kor igényeinek, aztán végül létrejönnek a nemzetek, de majd egy idő után, hogyha nincsenek egyébként vámok, és mindenki belátja azt, hogy a szabad kereskedelem az, ami összeköti az emberiséget, és emeli az életszínvonalat, végül a nemzetek is el fognak tűnni, és a jövő egy nagy világállam lesz. Mert hogy a jövő az utópiák felé mutat, és ebben a darwinista gondolkodás is szerepet játszott, mert darwinisták is úgy fogták föl az evolúció történetet, hogy az egysejtűekből ugye végül miképpen alakulnak ki egyre bonyolultabb szerveződések. És ezt, amikor rávetítették az emberi történelemre, az államok történetére, akkor szintén azt látták, hogy ahogy a törzsekből végül miképpen jönnek létre királyságok, és úgy gondolták, hogyha a természetben is az történt, hogy végül bonyolultabb szervezetek jöttek létre, akkor a politikában is végül egyre nagyobb államok jönnek létre, és végül a szuper állam létrejön, a nagy unió. Ezért hittek mondjuk az Európai Egyesült Államok eljövetelében idővel. De most, amikor ezt Pickler előadta, ezt lényegében úgy olvasták, pláne a millennium után, 1896 után, amikor ünnepelték a magyar nemzetet, hogy itt valaki nemzetellenes előadásokat tart. És hogy ezzel cinizmus termeszt, mert cinizmust terjeszt, mert megkérdőjelezi a magyar nemzet örökké valóságát. És ez volt lényegében az az indok, ami miatt kirobbantak ezek a harcok, és itt jöttek be Pickler diákjai, akik előbb jogászok voltak, aztán különböző karokról, különböző egyetemekről is megvédték Picklert, mert Pickler ügyében azt látták meg, hogy itt a tudomány szabadsága forog egyébként veszélyben a magyar reakciótól, a konzervatív, a szűklátó korúnak ítélt konzervativizmustól, meg úgy általában az egyháztól, amely el akarja nyomni a tudományt. És ezért lett egy szimbólum, ugye Galileo Galilei, akit ugye fölemeltek azok galisták, akik létrehozták a galilei-kört, amit egyébként Pickler körnek szerettek volna eredetileg elnevezni.
És a Pickler tagja volt ennek a körnek, vagy ő tudott erről a körről, hogy megalapították? Tehát ő neki milyen szerepe volt?
Pickler Gyula tudott erről a kezdeményezésről, tudott arról, és hát maga is ugye ott élt a saját maga kultuszában. Pickler maga javasolta a diákoknak, hogy ne legyen Pickler kör a diák egyesület neve, amikor megfogalmazódott, hogy alapítsanak egy szabad gondolkodó, a tudomány szabadságát megvédeni akaró diák egyesületet, ami kiáll a Picklerhez hasonló oktatók, megtámadott oktatók védelme mellett, akkor Pickler úgy gondolta, hogy egy Pickler kör elnevezés az egy vörös posztó lenne. Ezért javasolta a kevésbé átpolitizált Galilei kör elnevezést a hallgatóinak, jelentős részt az ő diákjainak. Akik hát ugye 1908 novemberében alapították meg ezt a diákegyesületet.
Bocsánat, csak egy közötti kérdést, hogy az egyetem diákság akkor tulajdonképpen így kétfelé osztott, vagy pedig inkább az volt jellemző, voltak a galileisták, a Szent Imre körösek és a többiek, vagy mennyire volt nem tudom, polarizált így a diákság az egyetemen?
Alapvetően ez jelentette a legnagyobb ellentétet. Voltak más felekezeti diákegyesületek is, a protestáns hallgatóknak a Bethlen Gábor köre, vagy a cionista hallgatóknak a Makkabea köre, vagyis azon zsidó származású diákok, akik konkrétan ugye zsidónak tartották egyébként ugye magukat. De itt a ateista szabad gondolkodó Galilei kör és a katolikus hallgatóknak a Szent Imre köre képezte a két legnagyobb diákegyesületet. Azt, hogy a Galilei körre miért volt egyébként igény az egyetemen, az pont az mutatja, hogy az addigi diákegyesületek mint felekezeti alapon jöttek létre. Volt még egy hagyományos, az egyetemi kör. Az a legnagyobb hagyományú diákegyesület volt, 1873-tól alakult meg. Az egyetemi kör, mondjuk a mai HÖK volt lényegében. Az volt a probléma az egyetemi körrel, hogy nagyon hamar az egy ilyen politikus képzővé kezdett válni. Tehát mivel az egyetemi kör meg tudta szervezni a diákságot, az a diákságot, amit különböző politikai kampányokra föl lehetett egyébként használni, hogyha tüntetések voltak, ezek a tüntetések, ugye a nacionalista tüntetések voltak Kossuth kultusz, Rákóczi és Kossuth kultusz egyében, tehát nagyon jól lehetett a diákokat mozgósítani, felhasználni. De mivel politikus képzővé kezdett válni nagyon hamar az egyetemi kör, egyre kevesebbet foglalkoztak a diákság konkrét szociális problémáival. Ráadásul, ami pénz fölött diszponáltak, gyanúsan tűntek el összegek, és különböző korrupciós ügyei is voltak az egyetemi körnek. Éppenséggel volt egy ugye, kórházegyletük is, ami azt szolgálta volna, hogy a szegény hallgatóknak kórházi ellátást ugye, biztosítson. Amikor én az ELTE egyetemi levéltárban tanulmányoztam át a korabeli dokumentumokat, hát azért elég gyanús volt, hogy mondjuk a az egyetemi kórház egylet költségvetésének egyharmadát értékpapírvásárlásra fordították, és hasonlókra. Ahelyett, hogy megfelelő ellátást biztosítottak volna szegény hallgatóknak, ráadásul még abból is szereztek jövedelmet az egyetemi kör, és azonban az egyetemi kórház egyletnek a vezetői, hogy azt az elfekvőt, ami fölött rendelkeztek, azt nem a beteg hallgatóknak adták ingyen, hanem kiadták egyébként, lényegében egy albérletként, vagy hát ágyként, ágybérletként kiadták azoknak, akik szükségük volt szállásra. Mert ez súlyos probléma volt. És a szociális problémákat az egyetemi kör nem kezelte, részben mert ugye politikus képzővé vált, részben pedig a korrupciós ügyek miatt. A Szent Imre kör az gondoskodott a saját maga diákjairól, de főleg a katolikusokról. Tehát a felekezeti diákegyetletek meg csak a felekezeti vallási alapon gondoskodtak. És ezért nem volt olyan diákegyesület, amely felekezetektől függetlenül képviselte volna a szegény diákok érdekeit. És ezért volt egy plusz igény a Galilei körre, amely ugye ateista volt, és ugyanakkor ugye baloldal elkötelezettségi miatt gondosodott a diákokról, ezért nagyon fontos, hogy az egyik első munkája a Galilei körnek az a diákság szociális helyzetének felmérése volt, és ebből született meg egy 1909-es felmérés eredményeképpen később a Budapesti Diáknyomor című kiadvány, ami az első magyar, Magyarországon először itt alkalmazta kérdőjéves felmérése statisztikát, és hát közel 1000-en töltötték egyébként ki a Budapesti Egyetem diákjai közül, és hát így sokkoló az a kép, ami kirajzolódott, hogy milyen nyomorban éltek a diákok, és hogy miképpen kellett ugye jövedelmet szerezniük, és miképpen voltak egyébként kizsákmányolva azok, akik napi díjas gyakornokként dolgoztak ügyvédirodákban például.
Az egyértelműen kimondható, hogy aki ennek a körnek a tagja volt, ők mind ateisták voltak?
Ateistaként kerültek kapcsolatba a körbe, de például közülük sokan vallásosak lettek a későbbiekben. Ilyen volt mondjuk Dienes Valéria, aki a Galilei kör korai szakaszának egy nagyon neves nőtagja volt. Ő volt az első magyarországi bölcsészdoktor, filozófus volt, és hát a korban, amikor a nők megjelentek az egyetemen, 1898 után, akkor még nagyon különösnek számítottak. Tehát Dienes Valéria meséli el, hogy amikor első hallgatólányként megjelentek az előadáson, akkor hát a fiúk ugye kitörő örömmel fogadták őket, és nem csak a professzornak álltak föl, hanem hogy a lányokat is mindig felállással üdvözölték, amikor megjelentek az egyetemen. De például Dienes Valéria, ő megtért, és ő mélyen vallásos lett a későbbiekben. De Polányi Károly, a Galilei kör első elnöke, aki nagyon vad ateista volt, aki hirdette azt, hogy az egyházat a kultúra ítélőszéke halálra ítélte, ő is az első világháború idén, amikor harcolt, mert 1914 után bevonultatták, az első világháborúban ő is megtért, és vallásosan tért egyébként vissza. Ez egyébként jellemző volt a korszakra, hogy a fronton élet és halál ugye mesdjén nagyon sokan kezdenek el hinni újból ugye az irracionális erőkben. Van egy ilyen vallásos boom az első világháború idén, és akik a frontról visszatértek, ők sokszor vallásosak. És például Polányi Károly emiatt is konfrontálódott majd a Galilei kör újabb tagjaival, amikor a Galilei kör történetének utolsó szakaszában az egy vita lesz, hogy a Galilei kör az támogatja a bolsevikokat. És akkor lesz majd egy nemzedék jelentét, hogy a hagyományos, polgárradikális, de demokrata régi galéisták szembe kerülnek a fiatal ifjú bolsevikokkal, akik egyébként nem harcolnak a fronton, és hát mivel ők nem harcolnak a fronton, itt van egy olyan ellentét is, hogy a régi nagyöregek közül sokan már hindik ezenek az Istenben, meg a természet fölöttiben, úgyhogy ez pedig egy olyan ellentétnek adott alkalmat, ugye, hogy a nagyon-nagyon magabiztos ugye, fiatalok így szebben állhattak az idősebbekkel ebben a kérdésben is.
Tehát te magad is a könyvben nagyon élesen szétválasztottad a világháború előtti és utáni időszakot, és valószínűleg pont ezért is nehéz megítélni a Galilei körnek a pontos mi voltát, mivel az egészet nehéz egyként tekinteni, mert nagyon különböző volt az első fele és a második fele.
Annyira, hogy az idősebb galéisták, az első nemzedéknek a nagy alakjai, és én ezt nagy korszaknak hívom, ez az 1908-tól 1914-ig terjedő időszakot, és ez volt az a nagy korszak, amivel nem foglalkozott a munkásmozgalom történetírás, a párt történetírás, mert ugye a kiskorszakban kerültek előtérbe azok a fiatalok, akik majd bolsevizálódtak, és akik saját maguk is szemben álltak a nagy korszaknak a nagy alakjaival, mint Polányi Károlya, vagy a körülapító Kende Zsigmonddal. Na most mind Polányi, mind egyébként Kende Zsigmond, ők el is határolódtak a fiatalabbaktól, pont amiatt, mert már nem demokraták voltak, hanem ugye elfogadták a diktatúrát, mert sokkal fanatikusabbak voltak, és alapvetően ez az, az ellentét volt az, ami miatt úgy gondolták, hogy az a gallékör, ami az első világháború alatt formálódott, és már nem is az egyház ellenséggel, nem is az antiklerikalizmussal, nem is az a szociális kérdésekkel foglalkozott, hanem főleg a háború ellenzésével, antimilitarista tevékenység folytatásával, hogy az már nem az ő gallékörük. Tehát ketté lehet választani nagyon élesen egyébként a két korszakot, és a források mentén is. Tehát a nagy korszakban volt külön folyóirata, a szabad gondolat, ez 1914-ben megszűnik, és majd csak 18-ban indul újra. De a galékör könyvtára, a galék füzetek, tehát a tudományos népszerűsítő tevékenység, az szintén megszűnik az első világháború miatt, részben azért, mert a fiatalabbak nem álltak azon a színvonalon, szakmai színvonalon, mint a körülapító nagyok, másfelől pedig nyilván az első világháború idején, ugye a papírhiány és más miatt is sokkal kevesebb lehetőség volt már ilyen típusú népszerűsítő, papíralapú népszerűsítő tevékenységet folytatni.
És így, ha még visszatérünk az 1908 és 14 közötti időszakra, nekem az a kérdésem, hogy ugye a Budapesti Tudományi Egyetemet és a Műszaki Egyetemet említetted, de hogy ez, tehát hogy a galilei kör ki tudott törni az egyetem falai közül? Tehát, hogy mondjuk Budapesten kívül is volt szerepvállalásuk?
A Kolozsvári Tudományi Egyetemen 1973-ban jön létre a Ferenc József Tudományi Egyetem. Ott többszöri kísérlet volt egy hasonló diákegyesület megalapítására, de ez mind végig kudarcot vallott. Végig majd 1918 őszén alapul meg egy galékkörhöz hasonló kolozsvári diákegyesület, de aztán 1918 végén a történelmi Magyarország összeomlásával ennek ugye nem lesz komolyabb jelentősége. Sopronban egyes kisebb területeken volt még diákkezdeményezés, különböző vidéki ugye, akadémiákon, de szintén nem volt jelentős. Az alapvetően egy Budapest központú kezdeményezés maradt, mint ahogy általában a polgári radikalizmus is, ami jellemezte a galéistákat, tehát ez a nagyon szekuláris, nagyon reformorientált, radikális reformtörekvéseket képviselő gondolkodás, ez főleg Budapestre, valamint az urbánusabb vidéki városokra, mondjuk Nagyváradra volt jellemző. Ugye, például nem véletlen, hogy Ady Endre Nagyváradon futott egyébként be, újságíróként, alkotóként, ahol szintén volt egy nagyon radikális részben politikai törekvés. Nagyváradi szabadkülmesek szintén erősek voltak, radikális szabadkülmesek, mert ezt is fontos hangsúlyozni, hogy a szabadkülmességre nagyon sokan úgy gondolnak, hogy egy radikális, ugye baloldali szerveződés. A szabadkülmességen belül két irányzat volt, akkor és ma is, tehát voltak a konzervatívok, akik szemben álltak azokkal a radikálisokkal, akik úgy gondolták, hogy politizálni kell, és át kell alakítani az országot, még a konzervatívok azok megőrzőek voltak, és fontolva haladásban gondolkodtak, főleg jótékonykodni akartak, és a legkevésbé sem politizálni, és hozzátéve, hogy a konzervatív szabadkülönösek azok vallásosak voltak, ott eleve elvárás az istenhit, még a radikálisoknál erre nem kérdeznek rá. Ezért ott sok az ateista.
És akkor itt akkor talán ki is térhetünk arra, hogy mi köze a galilei körnek a szabadkőművességhez.
A szabadkőművesség szintén egy, sőt a démonizált szerveződés, köszönhetően annak, hogy amikor a francia forradalom kitörése után elszaporodnak az összeesküvés elméletek, aminek az az oka, hogy az emberre és az emberi gondolkodásra jellemző egy kényszerű okkeresés. Tehát, hogy mindig valami okot akar tulajdonítani az eseményeknek, és nagy eseményeknek valami nagy okot. Ugye a francia forradalom egy olyan nagy esemény volt, és hát valóban meghatározza a modernitást, a modernitásnak az ősrobbanása intellektuális értelemben, ha csak arra gondolunk, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszóból nő ki, mind a liberalizmus, mind a szocializmus, mind mondjuk a konzervativizmus, vagy az ilyen nacionalistább konzervativizmus. Ez egy akkora meghatározó jelentőség esemény volt, hogy elkezdték gondolni, mi lehet mögötte azok, az egyetlen nagyok. Na most egyetlen nagyok nem volt, számos oka volt a francia forradalomnak, amik megint így összetorlódtak, De az egyetlen nagy ok, amikre a kortársak gyanakodtak, hogy nyilván a szabadkönyvesek álltak egyébként ugye mögötte, mivel nagyon sok szabadkönyves volt a francia forradalmára között, hozzátéve, hogy a kivégzett 16. Lajos is szabadkönyves volt. A szabadkönyvesség a szimbolikájában a középkori könyves cégektől vett el sok mindent, csak egy konkrét templom vagy épület felépítése helyett a világot, mint épületet akarták felépíteni, és például a csiszolatlan terméskőből lett, hogy a szimbolikában az eredendő bűnben lévő műveletlen ember, akit hogyha művelődéssel csiszolnak, akkor a világépítőköve lett. Tehát, hogy a világot föl kell építeni műveléssel, és azt, hogy az emberekből építenek ugye, terméskövet, és az embereket pedig a szeretet köti össze, mint a habarcs, és akkor a kalapács az a határozottságot és a pontoságot jelképezi. Tehát lényegében a kőműves cégeknek az eszközi rendszerét veszik át, és értelmezik át szimbolikusan. Abban a korszakban, amikor egyébként is csökken ugye, a vallásosságnak jelentősége, és erősödik a szekularizáció. És a szabadkülönösség egy saját meghatározása szerint egy elmélkedő, emberbarát és haladó szerveződés volt, ahol a pályaüléseken az inas legény mesterfokozatnak megfelelően különböző jogosultsággal hozzászólhatnak vitákhoz, megvitatják mindennapjainknak a problémáit, és végül válaszokat kínálnak rá. És ez nagyon eredetes polgári szerveződés volt, a szabadkülönösség, amelynek mindvégig a legmeghatározott tevékenysége a jótékonysági kezdeményezések ugye maradtak. Tehát Budapesten is például az első kölcsönkönyvtárat a szabadkönyves támogatásból hozzák létre, az Almási téren a Deák Ferenc Pálya támogatásával, de például az első ilyen ingyen kenyér, ingyen tej egyesületet, meg hajléktalanok menhelye egyesületét 19. század végén szintén szabadkönyvesek hozzák létre. Jó módú polgárok ugye adakoznak és folytatnak egy ilyen tevékenységet. A többséget ez jellemezte, ez a konzervatív megközelítés. De voltak a radikális szabadkönyvesek, akik főleg ugye a francia forradalomra tekintettek, ahol voltak ugye az olyan radikális politikusok, akik szabadkülönösként szerepet vállaltak, hogy meg kell változtatni a világot. És a 20. század elejére a magyarországi szabadkülönösségben is volt már egy kialakult radikális csoportosulás, részben a nagyváradi Szent László király páholy vezetésével, és aztán újabb és újabb páholyok alakultak, amelyek közül a legjelentősebb a Martinovics páholy lett, Jászi Oszkár vezetésével, ahol a pályaüléseken politizálnak és politikai tervezeteket készítenek a magyar társadalom és Magyarország átalakítására. Mert Magyarország elmaradott, ugye a magyar ugarra kell csak utalni, ugye Ady Endre, aki szintén szabadkönyves volt, bár nem túl aktív szabadkönyves, az ő verseiben, Ady Endrének az országostoró verseiben tükröződik az a polgárradikális elképzelés, hogy Magyarország elmaradott, nevezzük mondjuk ugye mucsai, vagy ilyen későbbi kifejezéssel, műveletlen, feudális, amelyet radikálisan reformálni kell, és francia mintára kell átalakítani mindent. Például visszaszorítani az egyház hatalmát, hogy ezt a harmadik köztársaság Franciaországában megcsinálták. Át kell alakítani Magyarországot, és mondjuk Franciaországgá kell tenni. Ez a gondolkodásuk korlátait mutatja, mert ugye az egy ilyen a progresszív idealizmusra jellemző, szerintem egyébként ugye hibás gondolkodás, hogy amennyiben francia törvényeket hozunk Magyarországon, meg francia intézményeket importálunk Magyarországra, akkor Magyarországot Franciaországgal lehet formálni. Nem, mert egyszerűen más a két országnak a fejlődése, az emberek mások, szociális, kulturális ugye, okokból. Ők ezt nem látták be nagyon sokáig, kudarcaik oka részben egyébként ez volt, hogy miért nem sikerültek az ő reformtörekvéseik. És amikor ez a magyarországi radikális formálódó, alakuló, egyre erősebb, radikális, szabadkönyvesség, szabadkönyves páholyok. Mindig keresték a lehetőséget, hogy hogyan tudnának a magyar egyetemi életben pozíciókat szerezni, legalábbis befolyásolni a fiatalokat, utánpótlást biztosítani, vagy minden politikai törekvés utánpótlást keres magának. És a Galé körben látták meg ezt a lehetőséget, hogy itt vannak ezek a magukat nyugatosnak, reformorientáltnak, radikálisnak tartó, egyébként ateista fiatalok, akik szemben állnak a magyar katolikus egyházzal, meg a magyar történelmi konzervatívnak ítélt elittel, hogy ők ideálisak lennének arra, hogy a szabadkönyves eszméket terjesszék a Budapesti Tudományegyetemen is. És ezért, ha bár a Galé kört nem a szabadkönyvesek hozták létre, de a Szabadkülönbség hamar megjelent anyagi támogatóként. Tehát a Galléikörben, ha bár kellett tagdíjat fizetni a galéistáknak, de a finanszírozását a Diák Egyesületnek, tehát a kiadványok kiadását, a székház bérletet, vagy a székhely bérletet, a klub székhely bérletet, a rendezvények finanszírozását, főleg szabadkönyves támogatásból finanszírozták, és a radikális páholyok támogatásából, főleg a Comenius páholy, meg Martinovics és más páholyok támogatásával.
Itt a körről szeretnék kérdezni, hogy hát az ilyen tudnivalókat, hogy mondjuk hány tagja volt a körnek, illetve hogy tudsz mondani olyan tagokat, akik ismertek a magyar történelemben, tehát akik később híressé váltak.
A Galléikörnek fénykorában 1000-1100 tagja volt. Tehát, hogyha megnézzük, kik voltak azok, akik a szabad gondolatot írták, kik voltak azok, akik előadást tartottak, kik voltak azok, akik munkásoktató tevékenységet folytattak, akik az egyetemi harcokban aktivizálták magukat, azért még egy ilyen 20-30-40, max. 50 főre le lehet szűkíteni ezt a névsort. Ha a leghíresebb egykori galéistát kell megemlíteni, akkor alig, ha nem, ugye Rákosi Mátyást kéne mondanom, aki 1912-ben a Galléikörnek a titkára is lett, aki egyébként a Galléikört sikertelenül próbálta egy balosabb, nagyon erősen szociáldemokrata irányba vinni. Az ő 1912-es törekvése megbukott, már fiatal és nagy szervező volt, szervezkedő. Ez kudarcot vallott. Ugye részben számos kisebb összeesküvés elmélet, nek az az alapja, hogy a Galléikörből került ki nagyon sok népbiztos a Tanácsköztársaságnak. És ez egy olyan kapcsolat volt, amit egyébként mind a baloldalon hangoztattak, ahol a Galléikört próbálták meg egy ilyen keltetőjévé megtenni a Tanácsköztársaságnak. Tehát a Galléikört így próbálták meg egy ilyen kommunista képzővé beállítani, mind a baloldalon, mind a jobb oldalon. De mindkét beállítás egyébként ugye hamis, mert ha bár persze voltak nevek, akikből kisebb népbiztosok származtak, meg népbiztos helyettesek, meg a kommun vezető funkcionárisai, de azért az alapvetően nem erről szólt a Galléikör. Tudósokat tudnék mondani, akik lehet, hogy ugye ma már nem mondanak olyan sokat, de például Polányi Károly, vagy Polányi Mihály az öccse, ők 1919 után az emigrációban nagyon komoly tudományos karriert futottak be. Tehát például Polányi Károly a Nagy átalakulás című 1944-es művével a mai napig nagy inspirálója a különböző kapitalizmus kritikus gondolatoknak. Tehát Polányiról nemzetközi, többnapos nemzetközi konferenciákat szerveznek. A Nagy átalakulás lényegében azt mutatta be, hogy a szabad piac az nem csak úgy létrejött, hanem azt erővel hozták létre azok a nagyhatalmak, amelyek érdekében állt a szabad piac. Ugye a szabad piac az mindig az erősek, tehát annak az érdeke. És amikor a nyitott kapuk elvéről lehet hallani, ami a szabad kereskedelmet jelentette, hát ezek a kapuk eredetileg nem voltak nyitva, hanem Nagy-Britannia mondjuk berúgta ezeket az ajtókat, amikor mondjuk Kínában nem akarták beengedni az ópiumkereskedőket, ami érdeke lett volna Nagy-Britanniának. És a Nagy átalakulás című Polányi mű az ezt mutatta be. Orvosokat lehetne még mondani, akik az USA-ban játszottak fontos szerepet. De mondjuk Kolnai Auriel, aki később ő is megtért, és egy nagyon katolikus filozófus lett, ő fiatalon szintén galista volt, vagy Karl Mannheim, aki az utópiák világával foglalkozott nagyon sokat szintén már emigránsként. Alapvetően azt láthatjuk, hogy akik fiatal galisták voltak, közülük azok futottak be nyugaton nagy karriert, és sokszor ők nyugaton ismertebbek, mint itt Magyarországon, mert mondjuk 1919-ben ugye emigrálniuk kellett Magyarországról, részben ugye a fehér terror elől.
Szó volt a könyvben is az Anker közről, hogy milyen szerepe volt a társaságnak a társaság életében ennek a helynek.
1910-től az Anker köz második emeletére költöztek. Ma is látható a második emeleti emléktábla, hogy itt működött 1910 és 1918 között a Galléikör. Később a Sörház utcába költöztek utolsó időszakban. Korábban a bejáratnál is, az Ankerközi bejáratnál is volt egy emléktábla, de ezt 1990 után a rendszerváltás idején ugye leverték. Pont amiatt, mert az Antal kormány idején visszatértek Horthy-kori toposzok, éppenséggel mondjuk a Galléikör negatív megítélése is. És itt a Trianonnal kapcsolatban ugye megint tematizálták lényegében a Tormaszeszi Bújdósok könyvében és más Horthy-kori alapvetésekben visszatérő negatív galékkör körkép volt, szóval meghatározta akkori nyilvánosságot. Például Csurka István ugye 1992-ben ugye végül kilépett, ugye kizárták az MDF-ből, és megalapította a későbbi ugye MIÉP-et. Neki volt az a nevezetes dolgozata, amelyben a romlás genetikai okairól értekezett, és éppenséggel abban a dolgozatban is a galéisták úgy tűnnek föl, mint egy ilyen ejtőernyősök, akiket ugye azért dobtak ide. Tehát értsd, ugye idegenek voltak, zsidók voltak, akik belülről bomlasztották a magyarságot, és például Csurka Istvánnak az utolsó darabjában, a hatodik koporsóban feltűnnek a galéisták, akik ugye azok, akik a párizsi békekonferencián döntenek Magyarország feldarabolásáról, és megfordultak a galékörben, tehát hogy az Anker közben is. Tehát, hogy egy ilyen összeesküvés épített föl Csurka, vagy vett át. Na most hát ezekkel az elméletekkel magyarázható az, hogy miért volt akkor indulat a galéistákkal szemben, és miért verték le a lapáccsal a lenti emléktáblát. A második emeleti emléktábla még megvan, és látható is az Ankerközi klubhelyiség, amit berendeztek galéisták maguknak a szabadkülönösek támogatásából, de saját maguk is gyűjtöttek. Tehát egy nagyon elkötelezett önképző diákegyesület volt. Ugye hetente előadásokat tartottak, szemináriumokat tartottak, olvastak, volt ott könyvtárszoba is, ahol elképesztő mennyiségben lehetett hozzájutni különböző tudományos kiadványokhoz. A tudományos kiadványok között voltak ilyen egészen ilyen szakmai kiadványok, tehát az Alkoholizmus című munka, ami az alkoholellenes mozgalomnak volt a szakmai lapja, magyar, német, angol, de még amerikai újságok és folyóiratok is megtalálhatóak voltak a galékör Ankerközi klubhelységében. Fölmentek a diákok tanulni, képezni magukat, aztán persze az előadások után ugye vitatkozni, de volt ott például külön mikroszkóp is, amit a galéisták saját maguk adtak össze, és finanszíroztak, hogy akkor a tudományos kutatást és az önképzést elősegítve, akkor legyen egy mikroszkópja például az Ankerközi székhelynek.
Tehát akkor igazából ugye a csatlakozókra, akik mondjuk ugyanan csatlakoztak a körhöz, így jellemző volt az, hogy erős mondjuk politikai ambícióval rendelkeztek, vagy inkább csak a tudomány, nem is tudom, szeretete, nem ez a legjobb szó, de hogy a tudomány iránti rajongás volt az, ami mondjuk motiválta őket arra, hogy belépjenek. Tehát, hogy mi szólította meg a fiatalokat az egyetemen?
A galékkör magát apolitikusként állította be. Tehát nem politizál. De már Ady Endre is fölhívta a figyelmet arra, és ezt 1913-ban, amikor meglátogatta a galéistákat a kör alapításának 5. évfordulóján, és mondott egy nagy beszédet, amelyben új fiatalokként az elhasznált magyar értelmiséggel szemben az új friss vérként ünnepelte a látnak ifjú seregét, a fiatalokat, fölhívta a figyelmet arra, hogy a galékör igenis politizál. Mert önmagában azzal, hogy egy politikától mentes, politikai beavatásoktól mentes felsoktást akarnak, a tudomány szabadságát akarják, az önmagában egy politikai állásfoglalás volt. Abban az időszakban, amikor az egyháznak mindig nagyon erősek voltak a pozíciói, és pláne be is következett egy ilyen visszarendeződés. Tehát a 19. század végén a magyar liberalizmus fénykorában elválasztották egymástól az államot és az egyházat. Most a 20. század elejére történt egy visszarendeződés a tekintetben, a katolikus egyháznak erősítettek a pozíciói a kongregációk révén, és az egyetemen is. Például ugye a kereszthetsz, ami az első nagyobb hetsz volt, az akkorül robbant ki, hogy a budapesti egyetemen a tantermekben lehetnek-e feszületek. És a Szent Imre kör tagjai kitetették a feszületeket, amiket korábban eltávolítottak, mert hogy ez Pázmány Péter egyeteme, ez egy keresztény egyetem, éppenséggel az ateista, a szekuláris diákok pedig levették a feszületeket. És akkor e körül bontakoztak ki a harcok, ez egy szimbolikus kérdés volt. És ugye ebben a helyzetben valóban aki azt akarta, hogy a politikus legyen az oktatás, az tényleg egy politikai állásfoglalás volt, amikor minden át volt ugye politizálva. Tekintve, hogy a galékör tagjának lenni nagyon sok áldozatot követelt, plusz munkát követelt, és tényleg szerintem heroikus az, hogy később nagyon neves matematikusok, tehát mondjuk Dienes Pál, Dienes Valériának a férje, aki szintén egy nemzetközileg neves matematikus lett, hogy ők kimentek, és a külvárosokban munkásoknak a négy alapműveletet tanították. Hát ilyen szinten álltak ugye a munkások. Ugye nagyon-nagyon nagyon. A munkás művelés az tényleg azt jelentette, hogy alapműveleteket kell megtanítani nekik, vagy éppenséggel nagyon egyszerű ugye, tudást kellett átadni.
Mi vezetett az 1918-as beszüntetéséig a Galilei körnek?
1914-ben nagy törés következik be, a legtöbb galilistát bevonultatják. És látható az, hogy az addigi legfőbb témák, az egyházellenesség, a szociálpolitika az háttérbe szorul, és, és a háború ellenesség, az antimilitarizmus kerül előtérbe. És 1917-ig az problémát is jelentett, hogy a rendőrség nem engedélyezte a légkörnek a rendezvényeit. Vagy amikor éppen engedélyezték, 1916-ban, 16 őszére terveztek egy háború ellenes antimilitarista ciklust, akkor mire már összeállt volna a háború ellenes antimilitarista program, Románia akkor támadta meg Osztrák-Magyar Monarchiát, amikor az Antant oldalán csatlakozott az első világháborúhoz. És ebben a helyzetben például a galisták úgy gondolták, hogy amikor Románia és a román csapatok betörnek Erdélybe, akkor ebben a helyzetben ők nem rendezhetnek egy háború ellenes előadássorozatot. Ez egyébként jól mutatja azt, hogy megint csak ellentétben a mondjuk a szélsőjobboldali sztereotípiákkal, ami szerint a magyar nemzeti ügy iránt teljesen közömbös, ugye zsidó, idézőjelben ugye a zsidó hallgatókról lett volna szó, valójában azonosították magukat a nemzet ügyével, legalábbis abszolút nem voltak érzéketlenek Magyarország iránt, sőt, a reformtörekvésik részben abból adódtak, hogy nagyon szerették Magyarországot és a magyar népet, és javítani szerettek volna rajta. Most végül 1917-re alakult meg 1917 őszére egy nagyon aktivista háborúles mozgalom, amely a kisebbségét jelentett a légkörnek, és ebben Dudzsinszky Ilona játszott egy fontos szerepet az ő szerelmével, Sugár Tivadarral. És ketten kezdtek el szervezni egy antimilitarista csoportot, úgy általában a galékörön belül, amelyre a galékör vezetősége nem is tudott. És ők Szabó Ervintől, a fővárosi könyvtár vezetőjétől, ugye a könyvtár mai ugye, névadójától inspirálva, aki egy anarchoszindikalista szociáldemokrata politikus volt, és ő a tettet hirdette. Tehát az egyéni kezdeményezéseket tartotta fontosnak, és a tetteket. Éppenséggel még 1904-ben írt egy nagyon fontos többrészes tanulmányt, Pártfegyelem és egyéni szabadság címmel, ami azt hirdette, hogy itt a frakciófegyelemmel szemben, meg a pártfegyelemmel szemben nagyon fontos az igenis, hogy valaki egyénileg beleálljon ügyekbe. És ez az egyéni beleállás azt jelentette, hogy éppenséggel Szabó Ervin tervezgette Tisza István a konzervatív ikon és a magyar miniszterelnök meggyilkolását is, csak hát ő tekintve, hogy cukorbeteg volt, félszemére vak, meg nagyon nyegő, alkalmatlan lett volna egy ilyen típusú merénylet végrehajtására. Ellentétben Dudzsinszky Ilonával, aki egy olyan típusú, nagyon-nagyon karakán fiatal lány volt, mint hát a 80-as évek, 90-es évek akciófilmében bukkan fel ez az ikon, tehát a Ripley karakterre, a bolygó neve halálban, amikor ilyen militarista nő lesz, vagy éppenséggel a Sarah Connor figurája Terminátor 2-ből, amikor személyesen akar ugye végezni másokkal, ugye merényletek keretében. Tehát ilyen típusú, olyan Sarah Connor-szerű figura lett, volt Dudzsinszky Ilona, aki előbb végezni akart Tisza Istvánnal, és el is lopott is magának egy pisztolyt, mégpedig Szabó Ervin könyvtárostársától, Magyar Józseftől, aki a galékörnek visszatérő előadója volt. Na, tőle lopott el a pisztolyt Dudzsinszky Ilona, csak pont aznap, amikor lőtt volna, Tisza István lemondott 1917. május 23-án. Úgyhogy a merénylet adakta lett sokáig, persze aztán később voltak merénylet kísérletek Tisza ellen, és végül sikeresen is megmerényelték majd gyűlös katonák az őszirózsás forradalom diadalának napján. De Dudzsinszky Ilona már nem merényletekben gondolkozott, hanem akkor egy másfajta tevékenységet kezdett folytatni. Még Svájcból hazacsempészte a svájci emigrációjukat töltő bolsevikoknak a Zimmerwaldi kiáltványát, aminek az volt a lényege, hogy miképpen kell véget vetni az első világháborúnak. És lényegében Dudzsinszky Ilona a galékörben népszerűsítette azt az eszmét, hogy az első világháborúnak úgy lehet véget vetni, hogyha Lenint követik, amely szerint a világháborút, a nemzetek háborúját osztályháborúvá kell alakítani. Tehát, hogy megfogalmazta a Katona testvéreink című röpirat, ami miatt betiltották a galékört, ugye, katonatestvéreink, vegyétek észre, hogy a föld, amit meg kell hódítanatok, a saját hazátokban van. Utalva arra, hogy a magyar földbirtok elosztás nagyon egyenlőtlen volt, a társadalom felső 5%-a birtokolta a földek 95%-át, és akkor így a föld nélküli szegény katonák, ugye ne a szintén szegény orosz katonákat gyilkolják a fronton, hanem ugye a magyar katona a magyar úr ellen fordítja a fegyverét, az orosz katona az orosz úr ellen. Ez volt Leninnek az üzenete, és Dudzsinszki Ilona és társai szintén ezt kezdték népszerűsíteni. Nagyon hamar lebuktak, és hát emiatt zárták be a galékört 1918. januárjában, amikor a röplott terjesztő akciójuk nyilvánosságra került.
Ezzel kapcsolatban van egy legenda is.
Igen, ezt Kelen Jolán idézi a Galilei per a 20. században című 1950-es könyvében. Kelen Jolán szintén egy vezető nőtagja volt a galékörnek, és Kelen Jolán elmesélésében ugye a rendőrségen ugye feljelentést tettek Galilei nevű úr ellen, mint aki antimilitarista tevékenységet folytat. Jól hangzik, meg ez egy vicces történet, ami elvileg mutatná a korabeli rendőrségnek a korlátoltságát és műveletlenségét, hozzátéve, hogy a Kelen Jolán nagyon, nagyon szeretett sztorizni, és nagyon sok színes sztoria van, úgyhogy ha bár jól hangzik ez a sztori, de azért forráskritikával tekintenék a erre, mint hogy általában a Kelen Jolánnak az egyébként nagyon szórakoztató Galilei perről szóló könyvére, mert ez a Galilei per Dudzsinszki Ilona és Ugárty Vadarnak az elítélésével végződött. Tehát a letartóztatott galéisták közül végül őket ítélték el 1918. szeptember 29-én. Ugárty Vadart 3 évre, Dudzsinszki Ilonát 2 évre ítélték el háborús röplapozásért. És azok a baloldali kritikusok, akik ugye bírálták a korabeli Magyarországot, rámutattak arra, hogy akkor, amikor már Bulgária és kilépett, pont aznap, amikor Bulgária kiugrott a háborúból, és ezzel összeomlott az egész balkáni front, és egyértelmű lett, hogy itt a, mondjuk a francia balkáni expedíciós hadsereg itt megérkezik Magyarországra, és hogy a központi hatalmak el fogják veszíteni ezt a háborút. Ebben a helyzetben még elítélik háborús röplapozásért tényleg 2 és 3 évre ezeket a fiatalokat. És ez egy ilyen szimbolikus jelentőségű tette lett a baloldaliak értelmezésében a magyar uralkodó osztály korlátoltságának.
Ha összességében beszélünk a Galilei körről, akkor sok minden pozitívat is elmondtunk, vagy a törekvéseik azok sok szempontból mai szemmel is úgy tekintetünk rájuk, hogy előremutató volt. Mégis milyen olyan fontos kritikát tudunk megfogalmazni velük kapcsolatban, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy a másik oldalát is megmutassuk a történetnek.
Az offenzív egyházkritikával és valláskritikával foglalkoznék elsősorban, ugyanis én abban a helyzetben vagyok, hogy noha magamat egyébként baloldalnak tartom, és a progresszívnek tekintett ügyek iránt elkötelezett vagyok, és egyébként Ady Endre a kedvenc magyar költőm, tehát van egy fele szimpátiám a galéisták iránt. Ugyanakkor viszont én egy katolikus gimnáziumban jártam, az esztergomi ferencesekhez, tehát a másik oldalról ismerem egyébként azt az egyházat. És láttam azt végig a kutatás során, hogy amilyen sztereotípiák éltek a galéisták fejében a vallásos emberekről, és nagyon sötét sztereotípiák voltak ezek, hogy valójában egyébként a vallásosságnak és az egyháznak ugye milyen értékei vannak. A felséggel a szociálpolitikától kezdve a vallási gondolkodás az milyen megtermékenyítő lehet. És itt emiatt a galéistáknak ezt a nagyon-nagyon dogmatikus és adott esetben kifejezetten ugye butának tekinthető offenzív egyház ellenességét és leegyszerűsített egyház ellenességét hát egy ilyen fő kritikatárgyává is tettem ebben a munkámban, mert ez mindenképpen egy probléma volt és nem is túlságosan előre vívő. A másik probléma, azt részben ezzel kapcsolódott össze, az, hogy a galéisták az ellenfeleiket nagyon éles retorikával illették, hogy dehumanizálták. Tehát, ha bár maguk azt hirdették, hogy a magyar közéleti diskurzust magasabb szintre akarják emelni azzal, hogy ők a tudományos gondolkodást hozzák be, és a tudományos érveket hozzák be a vitákba, valójában ezek mondjuk a szabad gondolatnak a lapjain, olyan viccekben, hogy amikor a pápa megbetegedett, akkor a pápa az orvost hívtak. És azon élcelődtek, hogy na akkor miért nem imádkozik a pápa az Istenhez, meg akkor imádkozzanak. Na lám, hogyha bajban vannak, akkor mégiscsak tudományhoz fordulnak, és nem az Istenhez imádkoznak. Tehát látható, hogy ez mennyire nívótlan az ilyen típusú viccelődés önmagában a galékkör egyéb értékes tevékenységhez képest. Tehát ezt a névótlan, offenzív antiklerikalizmust kritizálnám, másfelől ez az ellenfeleknek a démonizálása, nagyon sötétnek beállítása, tehát ez a fehér-fekete gondolkodás, azt, hogy itt van a régi Magyarország, és a régi Magyarország ilyen mutyai, elmaradott, korlátolt, aki a régi Magyarország ügye mellett van, az vagy korrupt, vagy hülye, és akkor mi vagyunk azok, akik itt a művelt nyugatot képviseljük, és mi majd Magyarországot nyugatosítjuk, és mi Magyarországot reformáljuk. Tehát ez sose produktív, az ilyen típusú szembenállás. Ez a fekete-fehér felosztás, és a politikai vagy intellektuális ellenfeleknek a démonizálás annyira, amely nem is ellenfelekről, hanem ugye ellenségekről beszélnek ebben az esetben. Például Samueli Tibor, ugye a Tanácsköztársaság népbiztosának a felesége, Szilágyi Jolán, aki egy festőművész volt, szintén gallista volt. És Szilágyi Jolán meséli el a maga Emlékeim című memoáriában, hogy ők például ilyen lányokként, meg gallistákként ilyen rovarirtókat küldtek el Tisza Istvánnak, hogy Tisza Istvánnak, meg úgy általában az ő egész politikai körének, hogy ők olyan lényegében férgekként, káros ugye férgekként állították be őket, akiket ki kell írtani, hogy a Tisza problémára és a Magyarország problémájára ugye a féregírtás lenne egyébként a megfelelő, mert hogy ezek ilyen férgek. És látható ebben, hogy ugye Tisza Istvánnak a retorikája, aki levéltetőnek tekintette a nyugatosokat, abban is ez a dehumanizálás van benne, és a gallisták részéről is ez a féregként, rovarokként leírása, szakul elitnek, hát ez szintén ugye dehumanizálás. És hát történelmileg aztán látjuk, hogyha a korban, még az 1900-es években nem is volt ennek súlyos eredménye, de a másoknak a féreként leírása, azonosítása, hát lényegében ugye ennek a végeredménye Auschwitz lett, meg a holokauszt lett, de a sztálini Szovjetunióban is ugye a nagy terror idején szintén. Amikor valaki dehumanizálunk, akkor az emberi mi voltát vonjuk egyébként kétségbe, és ha valakinek kétségbe vonjuk az emberi mi voltát, abból már egyesen következik az, hogy akkor el is lehet taposni, ki is lehet írtani. Úgyhogy ez az uszító gondolkodás, ellenségképzés, ez a másik nagy problémája volt szerintem a galéstáknak, a nagyon leegyszerűsített antiklerikalizmus mellett, de én amellett vagyok, hogy a galékkör a magyar történelem legszínvonalasabb diákegyesülete volt, és összességében mind a tudományos tevékenységük, a tudományos ismeretterjesztésük, a szociálpolitikai oktatásuk, a munkásképzés, a pozitívumok messze túlhaladják a negatívumokat.
Ez egy tökéletes lezárás. Köszönjük szépen, Csundellik Péter, hogy a vendégünk voltál, és az általad írt könyvet a Napvilág kiadó gondozásában meg tudjátok vásárolni a könyvesboltokban.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Tőletek is búcsúzunk, kedves hallgatók. Találkozunk legközelebb. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.